Oké. Okay. Bementetek a virágcukrászdába, hogyha emlékszel rá. Bementél a virágcukrászdába, és ránéztél a mennyezetre, és volt egy festmény ott. Néhányan emlékeztek. Volt egy festmény, a virág még mindig ott van, csak zárva van a virágcukrászda. A virágcukrászda mennyezetén volt egy festmény. Hányan tudjátok, hogy ez a festmény, hogy nem tudták, hogy ez a festmény az ott van? Hosszú ideig nem volt látható ez a festmény. Sőt, mikor újították fel a virágcukrászdát, akkor azok, akik dolgoztak ott, és aztán volt egy sejtés persze, hogy van egy festmény, és megpróbálták megtalálni, de nem találták meg. Aztán hoztak egy másik restaurátort, aki végül megtalálta ezt a festményt, 12 réteg festék alatt volt ott az a festmény. Tehát 12 réteget már rátettek, és megtalálta, és aztán restaurálta, felújították, és ilyen a gyülekezet is. Tehát a gyülekezet olyan, hogy az évszázadok során annyi minden rárakódott, annyi minden történt, annyi helytelen dolog is történt, és rárakódott is. Ma az elménkben, a gondolatunkban, és nagyon sok ember gondolatában, ha a gyülekezetre gondol, akkor egy épületre gondol. Vagy a keresztes háborúkra gondol, vagy klérusra gondol, papságra gondol. Olyan sok mindenre lehet gondolni a gyülekezet kapcsán, ami nem túl vonzó és nem túl csodálatos, és nem életet átformáló. Úgyhogy amit teszünk, az ma az az, és ami hiszem, hogy amire el vagyunk hívva, hogy újra felfedezzük és a gyülekezetet. Meglássuk, megszeressük, meglássuk a szépségét, meglássuk az erejét, meglássuk, hogy mi is ez valójában, és mi volt Isten szándéka, mi Isten szándéka ezzel valójában. Máté 16-ban arról olvasunk, hogy Jézus mondja, hogy ő építi a gyülekezetét, ő építi az egyházat, ő indította el, és ez valami csodálatos. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy Jézus szeretem, de az egyházat, a gyülekezetet nem. Pedig ez Jézus szívéből fakad. Egyenesen Jézus szívéből. Amilyen Jézus, arról szól az egyház, és arról kell, hogy szóljon. Ez jelenti az újra felfedezése. Leszedni a rétegeket, és meglátni valójában. Valahol azt olvastam, hogy 93 kép van az új szövetségben a gyülekezetről. 93 ilyen polaroid kép, különböző módokon bemutatja, hogy mi is a gyülekezet valójában. Okay? És én nem számoltam meg. Tehát mikor ezt olvastam, akkor nem mondtam, hogy na jó, akkor 1, 2. De hiszem, rengeteg kép van. És ma 3-at megnézünk együtt, és egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk. Megnézzük ezeket a polaroid képeket, erről az oldalról, arról az oldalról. Azt mondjuk, hogy igen, ez a gyülekezet, ez az elhívásunk, ezért vagyunk itt. Ezt jelenti ez a közösség. Oké, úgyhogy az első képet azt Efézus 2-ben találjuk meg. Nyisd ki ott a Bibliádat, kérlek, Efézus 2-nél. És hogyha nincsen Bibliád, úgy egyáltalán nincsen Bibliád, akkor ott hátul van egy kis asztal, amelyikről tudsz elvenni ingyenesen egy új szövetséget, zsoltárokkal és példabeszélők könyvével együtt, és haza tudod vinni. Van kisméretű, van nagyméretű, hogyha nincsen Bibliád. Hogyha van Bibliád, akkor pedig csak hozd magaddal az Isten tiszteletre, ezekre az alkalmakra, mert ebből fogunk olvasni. Efézus 2, 13-tól 19-ig, és ez a rész arról beszél, mindjárt felolvassuk és beszélünk róla, de arról beszél, és ez az első kép, vagy az egyik kép, hogy mi vagyunk Isten családja. Hogy az efézusi levél az arról szól, hogy Isten egy családot akart magának. Nem volt szüksége rá, mert ő szent háromság. Atya, fiú, szent szellem. Öröktől fogva szeretett közösségben él. Nincsen szüksége erre, mert megvan a szeretett közösségre. Arra gondolt, hogy ez a buzgó, szeretett közösség, ami Istenben van, Atya, fiú, szent szellem közt, az hogyan áradhatna rá másokra. És ezért létrehozta az embert. Isten családot akart magának. És És aztán persze az ember elfordult Istentől, ahogy olvasok a Biblia első lapjain. De Isten egy megmentő akciótervet hozott létre Jézusban. Hogy legyen egy családja. És a gyülekezet az Isten családja. És Isten, az Efézusi levél arról szól, hogy Isten miként árassza rá az összes áldását, az összes jó dolgát az ő családjára. Miként atya az ő családjának, és áldott meg bennünket az ő családjában teljesen, és állt folyamatosan. Olyan módokon, ami elképzelhetetlen lenne. És mi vagyunk az összes teremtmény közül, az angyalokat is beleértve, a legközelebb ő hozzá, mert az ő családja vagyunk. Isten családja vagyunk, mi vagyunk Isten családja. 13. vers, Efézus 2-ben. Azt mondja, most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek Krisztus vére által. Tehát távol voltunk tőle, távol voltunk egymástól, és közeliekké lettünk Jézus vére és kereszthalála által. Mert ő, Jézus, a mi békességünk, 14, aki a kettőt egyé tette, és ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében. A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Tehát amiről beszél az az, hogy mi meglettünk békéltetve, itt először azt mondja, hogy egymással. Mi nem voltunk, úgymond, családtagok. Mi nem szerettük egymást. Mi nem törődtünk egymással. Szét voltunk szórva. És Isten az ő családjába Jézus vére által, Jézus kereszthalála által békességet hozott egymás közt. És hogyha megértjük ezt, ez fantasztikus. A békességet és az egységet nem nekünk kell létrehozni. Egymás közt, hanem ez ott van. Jézus tette ezt. Az ő kereszthalála által. Egyek vagyunk. És egyszerűen alkalmazásban, amit teszünk, az az, hogy felvesszük ezt a tudatosságot, felvesszük ezt a szemüveget, és azt mondjuk, hogy nekünk békességünk van egymás közt. Mi vagyunk Isten családja ezen a földön. És egyé lettünk téve, távolvalóktól közelvalókká lettünk téve, Isten családja vagyunk. És a család mindig kapcsolatokról szól. Ez a közösség, Isten családja, ez kapcsolatokról szól. Kapcsolatok. Nagyon sokszor, csak így, hogy Tarján kapcsán is beszélünk, akár gyülekezetplantálásról, vagy mások kapcsán, sokszor az az első kérdésünk, vagy az első kérdés embereknek, hogy és hol bérlünk épületet? Milyen helyen jövünk össze? Figyeljetek, ezek ötödleges dolgok. A gyülekezet kapcsolatokról szól. Ez egy család, Isten családja. Egyé lettünk téve egy új emberré. Úgy folytatja a 16. vers. Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, megölve azon az ellenségeskedést. Tehát itt jön a másik. Meglettünk békéltetve Istennel. Most már az ő családjában vagyunk, és békességünk van ő vele. Nem azért, mert jók vagyunk, vagy nem azért, mert soha nem vétkezünk, vagy nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert Jézus meghalt értünk, és a kereszt halála által békességet hozott be. Békesség és kapcsolat, békesség és kapcsolat. Ez Isten családja. Kapcsolat, kapcsolat. Kapcsolat, kapcsolat. Eljött, 17. vers, és békességet hirdetett nektek távolvalóknak, és békességet a közelvalóknak. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai, és itt a lényeg, ez bekarikázhatod, és az Isten háza népe. Ami a pontos folytás az az, és Isten családja. Nem vagytok többé földönfutók, nem vagytok többé idegenek, nem vagytok többé jövevények, nem vagytok többé csupán barátok, akik egy ideig vannak ott, hanem Isten családja vagyunk. Isten családja vagyunk. Isten háza népe, Isten családja. Mi vagyunk Isten családja. És nem tudom, hogy látjátok-e, hogy szeizmikus változások vannak a világunkban. Szeizmikus változások vannak a társadalmunkban. Aki ez? Szeizmikus az azt jelenti, hogy földrengésszerűen. Soha a világunk és a társadalmaink ennyit nem változtak, mint az elmúlt 50 év alatt, 100 év alatt, 20 év alatt. Soha. Voltak háborúk, voltak különböző időszakok, de az egész világ földrengésszerűen változik. Remeg a föld. Figyeljetek, a társadalmaink, amikre épültek, az alapvető modell, ami a család, ami a nagy család, 20-tól 50 főig, az nincs többé. Nincs többé, nincs már ilyen. Szétszórva van, néha összejövünk. Évente egyszer, két évente egyszer, ballagáskor, stb. Okay. Aztán utána ragaszkodtunk, a II. Világháború után ragaszkodtunk akkor a családnak a kisebbik változatába. Apa, anya, gyerek. Ez így, egy ilyen módon már nincs többé. Szeizmikus változások. Hatalmas földrengések. Ez azt jelenti, amik évezredek óta így élünk, benne van a DNS-ünkben, úgymond, lelkileg. Ez azt jelenti, figyeljetek, ez azt jelenti, hogy ma elmész egy bölcsödébe, elmész egy óvodába, már az óvodás korú kisgyerekek is megtörtek. Megtörtek. Tudom, látom, ismerem. Megtörtek. Azért, mert valami feje tetejére állt. Az emberek meg vannak törve. Az emberek család nélkül vannak. Az emberek valódi szeretett kapcsolatok nélkül. Nem tudják, hogy hova tartoznak. Lógnak a levegőben. És ez folytatódik, és ez nagyon erőteljes. És mindeközben itt van Isten családja. És Isten családja az bevon embereket, elér embereket. Ezért annyira fontos az, hogy itt Isten családjában itt lehetőség van arra, hogy a megtörtségből gyógyulás legyen. Azért, mert családban vagyunk. Azért, mert helyreállhatnak a dolgok. Azért, mert békességünk van Istennel, és békességünk van egymással. Ezért annyira fontosak a házi csoportok. Ezért hisszük, hogy fontosak. Mert egyszerűen az élet nem elszigeteltségről szól, hanem valódi szeretet kapcsolatról, és arról a képességről, hogy megtanulunk szeretetet elfogadni, és szeretetet adni. Ezért annyira fontos az, hogy ápoljuk a kapcsolatokat. Azért, mert a gyülekezet, az egyház, az nem egy intézmény. Az nem, tudod, valami, ahova eljárok. Mi vagyunk a gyülekezet. A gyülekezet az nem vasárnap reggel van. Mi vagyunk a gyülekezet. Ebben a városban. Mi vagyunk Isten családja. És ez egy bővülő család. És mikor annyian meg vannak törve, és annyian keresik a helyüket, és annyian identitásválságot, azonosságválságot éreznek meg, mert remeg a föld. Szeizmikus változások. Akkor itt van Isten családja, ami felkínálja a reményt. Felkínálja Isten bűnbocsánatát. Felkínálja a békességet. Felkínálja azt a vágyott, szeretett közösséget Istennel és egymással. És ez az, amit én úgy hiszek, hogy én és mi szeretnénk mélyebben és mélyebben megélni. Mélyebben és mélyebben megtapasztalni. És aztán egyre jobban bemutatni, mit jelent Isten családjának lenni. Megélni, hogy mit jelent Isten családjának lenni. Nem hiszem, Figyeljetek, a gyülekezetünk formálódik, növekszik, változik. Tehát nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy bejövünk valóba vasárnap reggel, meghallgatunk valamit. Figyeljetek, nem erről szól a kereszténység, nem erről szól Isten családja. Kettő. Ez semmilyen sebet így nem gyógyít be. Emberek nem kíváncsiak rá. Nem. Mert emberek mélyen meg vannak törve. Mert valami alapvetően hiányzik az életükből. És Isten reménységet akar adni. És ezt rajtunk keresztül teszi. Az ő családján keresztül. Úgyhogy ez rendkívül izgalmas. Isten családja vagyunk. Oké, mondjuk ezt, jó? Oké? Háromra azt mondjuk, hogy Isten családja vagyunk. Egy, kettő, három.
Isten családja vagyunk.
Igen. Egy, kettő, három.
Isten családja vagyunk.
Nagyon jó. Nekem jobb oldal. Egy, kettő, három.
Isten családja vagyunk.
Nekem bal oldal.
Isten családja.
Ott mélyebbek a hangok. Isten családja vagyunk. Ez egy fantasztikus dolog. Oké, még beszélünk erről. De nézzünk meg egy másik képet. A másik polaroid képünk, amit megnézünk, hogy mi a gyülekezet, és miről szól ez a közösség, az egy olyan kép, ami a mennyasszonynak a képe. A mennyasszony, így Jelenések 19-ben, 6-tól a 9. versig. 2 Korintus 11-ben megnézhető ott a 2. és 3. vers. Efézus 5-ben, 25. verstől a 33. versig. Ez jön újból és újból, és az Ószövetségben sok helyen. Hogy mi vagyunk Krisztusnak a mennyasszonya. Mi vagyunk Krisztusnak, Jézusnak a mennyasszonya. A gyülekezet Jézus mennyasszonya. És most el vagyunk jegyezve vele, de egy nap meg fogunk házasodni vele, és örökké egyek leszünk vele. Ez azt jelenti, hogy ez alapvetően egy szerelmi történet, ez egy románc. Ez az, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy magához fogadott minket örökre. Úgy szeret bennünket, hogy Jézus eljött, és őrült szeretettel szeretett bennünket, és ez az őrült szeretet a kereszten mutatkozik meg. És ma fogjuk venni az úrvacsorát, és fogjuk venni a szőlőlevet, a bort, fogjuk venni a kenyeret, az, ami az ő megtört testére emlékeztet, és arra fogunk emlékezni együtt, hogy Isten őrülten szeret bennünket. Ahogy a vőlegény szereti a mennyasszonyt, ahogy a férj szeretheti a feleséget. És még annál is sokkal inkább, mert Isten annyira szeretett bennünket, hogy a kereszten egy brutális halállal halt meg, és a vérét adta. És azt mondta, én ennyire szeretlek. Számomra ennyire fontos vagy. Én ennyire akarlak téged. Én ennyire magamnak akarlak téged. Ez az őrült szeretet. Ez egy szerelmi történet. Ez egy szerelmes, hogy Isten őrülten szerelmes belénk. És erről szól az evangélium. Erről szól az örömhír. Erről szól a Biblia. Egy férről, vagy egy vőlegényről, aki keresi és kitkutatja az ő mennyasszonyát, és összegyűjti, és ráárasztja a szeretetét, és biztosítja őt, és jövőt és reménységet ad nekünk. És mi vagyunk a mennyasszony. Ez azt jelenti, hogy a keresztényet alapvetően arról szól, hogy választ adunk Isten végtelen szeretetére felénk, személyes szeretetére. Hogy választ adunk arra, hogy Isten olyan őrülten szeret bennünket, hogy az életét adta értünk, és belerohant a halálba. Átvállalta minden bűnünket. És aztán, amikor veszük az úrvacsorát, És Jézus itt tanított bennünket, azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, és igyátok, akkor választ adunk. Azt mondjuk, igen, én ezt hiszem, igen, én ezt akarom, és választ adunk abból, hogy azt mondjuk, köszönöm, köszönöm, és szeretlek, és viszont szeretjük őt. Sokféleképpen értelmezhetjük az életünket. Figyelj, értelmezhetjük az életünket a dolgok által, amik történnek velünk. Értelmezhetjük az életünket a múltunk által, amit tettünk, vagy amit tettek velünk. Értelmezhetjük az életünket más emberek szemüvegén keresztül, akarnak-e bennünket, vagy nem akarnak bennünket. Az anyagi helyzetünkön keresztül, a problémáinkon keresztül értelmezhetjük az életünket. De figyeljetek, nem érdemes, szerintem nem érdemes az életünket alapvetően attól függetlenül értelmezni, hogy Isten őrülten szerelmes belém. Őrülten szerelmes belénk. Hogy Isten annyira szeretett engem. Mikor tudod, ez az igazság, és szeret engem. Ez az igazság, és ez a valóság áthatja a lelkünket. Átitatja a gondolkodásmódunkat. A vele való bensőséges szeretet kapcsolatunk erősödik. Azáltal, hogy ápoljuk a vele való kapcsolatot. És ahogy ez válik az azonosságunká. A problémák vannak, de nem hatolnak olyan mélyre a lelkünkbe. Nehézségek vannak, de nem hatolnak olyan mélyen. Olyanok leszünk, mint János apostol, amikor az utolsó vacsorán János apostol Jézusnak a mellkasán nyugodott, és Jézusnak a mellkasán nyugodott, és úgy írta az evangéliumban, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeret. Hogy a szeretett tanítvány vagyok. A szeretett tanítvány. A keresztény élet az egy egyre növekvő, bensőséges kapcsolat Istennel, ahol megértem, hogy Jézus az én végzetem. Ő a végső kapcsolat. Ő a végső válasz mindenre. A végső válasz a lelki-szellemi éhségemre, lelki-szellemi vágyaimra, vágyakozásaimra, sóvárgásomra. Jézus az. Mert kereső emberek vagyunk, nem? Kereső emberek vagyunk. Ha körbenézünk, és belenézünk a saját életünkbe, és belenézünk minden ember életébe, mélyen vágyakozó emberek vagyunk. Ezt még a csalódások sem ölik ki bennünk, hogy mélyen vágyakozunk. Vágyakozunk. Mindannyiunknak a szívébe, lelkébe van egy mély vágyakozás, egy éhség. És ez lehet, hogy önmegvalósításba akarjuk betölteni, vagy azáltal, hogy tartozunk valamilyen csoporthoz, vagy azáltal, hogy elérünk dolgokat az életben, vagy azáltal, hogy kapcsolatokat létesítünk. Csak van egy mély vágyakozás. Súlyból és újból azt vesszük észre, és azt is vesszük észre, hogy amikor elérjük ezeket a dolgokat, amelyekre igazán vágyunk, csak továbbra is ott van ez a mély megoldhatatlan éhség. Ez a mély megoldhatatlan éhség. Azért, és ez azért van, mert Isten, Jézus, a mi végzetünk. Ő a végső személy. Ő rá lettünk alkotva. Az ő vele való szeretet kapcsolata. Ezt jelenti ez a mennyasszony vőlegény elképzelés, vagy kép. Hogy mi azért létezünk, és amúgy nem léteznénk. Azért lettünk alkotva, és úgy lettünk alkotva, hogy ő benne lehetünk maximálisan örömteliek. Ő benne lehet maximálisan életünk, örömünk, megelégedettségünknek a forrása. Ő az. Ő az. És tudjátok, hogy tanuljuk ezt? Sokféleképpen tanuljuk ezt. Az egyik az imádság. Figyelj! imádság, itt van az új év. Újévi fogadalmak az jó, nem? Értem, néhány azt mondjátok, nem. De értem, elhatározások, mifelé szeretném, hogy az életem menjen. Én hiszem, hogy igen, tehát nem csak úgy lógunk a levegőbe. Az imádság az fantasztikus. Közösség Istennel, ahol egyre inkább megtapasztalom az ő szeretetét, és hallom az ő hangját. Ha valami tanácsolhatok 2013-ra, bátoríthatlak benne, tudod, egy ima élet. Egy olyan élet, amelynek szervesen része az imádság, ahol időt töltesz Istennel. Életet átformáló. 2013-ban nem leszel ugyanaz az ember, ha egyszerűen csak rendszeresen Isten elé veted magad. Imádságban. És azt mondod, Isten, én téged kereslek, téged akarlak. Veled akarok időt tölteni. Egy másik ilyen dolog, ami ebben, ahogy felfedezzük azt, hogy ő a végső, őrülten szerelmes belénk, és én erre lettem alkotva, őre lettem alkotva, az Isten igéje. Ez amikor az imádság párosul azzal, hogy megtanulod olvasni, tanulmányozni, és elmélkedni Isten igén, és rendszeresen van az életedben idő, ahol rendszeresen, napról napra eléveted magad Istennek, és aztán megnyitod a Bibliát, és azt mondod, hogy szólj hozzám Isten, ez ahogy ez szokássá válik, áttörő lesz az életedben. Áttörő. Hogy mondjam ezt? Ha van valami vitamin, amit ajánlhatok erre a 2013-as évre, ez a vitamin. Ha még soha nem kezdted el, kezd az új szövetségnél. Ne Mózes első könyvénél, mert valahol bele fog törni a bicskád, ahol a különböző véres áldozatok jönnek, és próbálod értelmezni, hogy azt neked hogy kell megcsinálni. Nem. Kezd el az új szövetségnél. Mert Isten őrülten szerelmes belénk, és ez a mi, és akarjuk, hogy ez a mennyasszonyé legyen, ez az enyém legyen, ez a egyre bensőségesebb szeretet kapcsolat Istennel. Erre lettem alkotva. Ez nagyon jó. Tudod, imádság és az ige. 2013-ban ez az az út, igen. És van még több, de nagyon röviden, egy dologra gondoltam, ami segít nekünk újra és újra felfedezni ezt, hogy őrá lettünk alkotva, és nem másra. És tudjátok, mi ez? És nagyon fontos. Ezek a csalódások. Csalódások, csalódások, csalódások. Amikor más dolgokat, más személyeket teszünk az életünkben a reménységünké, az életünk forrásává, az azonosságunk forrásává. Egy kapcsolatot teszünk, és aztán bang, összetörik. És összetörik a szívünk. És ott van az a sóvárgás és vágyakozás. És ez egy kis jelző. Most tanulod, hogy mire lettél igazán végső soron alkotva. Mikor egy karrier, vagy önmegvalósítás, vagy én ezt teszem, vagy én ez vagyok, mivel ezt teszem. Teljesítmény alapú dolgot teszünk, és kudarcot vallunk, és ott van az a fájdalom. Bármit. És így tanulunk. Csalódás, és csalódás, és csalódás. Figyeljetek! A csalódás nem rossz. A magány, megtapasztalva az ürességet, megtapasztalva a magány, megtapasztalva a betöltetlenséget, megtapasztalva, tudod, ezt az egészet a lelkünkben. Ezek csak visszajelzések. Nem ezekre a dolgokra lettem alkotva, hanem én arra lettem alkotva, hogy egy egyre mélyülő szeretet kapcsolat, ami az örökké valóságban örökké tart, erre lettem alkotva. És semmi igazán nem tudja betölteni az életemet. Olyanok vagyunk, mint említettem ezt, mint a hagyma, ahol egyik réteg, és aztán beljebb és beljebb, és legbelül. Mi válik az én azonosságommal? És a mennyasszonynak a vőlegény. A gyülekezetnek Jézus. A Jézus követő hívőnek Jézus. Növekvő módon. És ebben benne vannak a csalódások, a kudarcok, a bukások, az elbátortalanodások. Ezek jó visszajelzők. Merre kell mennünk? Oké, úrvacsora előtt befejezésként. Úgyhogy két képet néztem meg, hogy mi vagyunk Isten családja, aztán mi vagyunk Krisztus, hogy Jézus mennyasszonya. És aztán a harmadik kép arról, hogy mi a gyülekezet. Mik vagyunk mi valójában ez a közösség, ez a test, ez a harmadik test. Krisztus teste. Újból és újból olvasod az új szövetséget, ezzel fogsz találkozni. 1 Korintus 12-ben, 27. versben. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai, testnek vannak tagjai rész szerint. Mindannyiótok egy tag a testben. És ez nem akármilyen test, ez Jézusnak a teste, Krisztusnak a teste. Mit akar ez jelenteni, hogy mi vagyunk Krisztus teste? És a Biblia beszél erről, azt mondja Pál apostol, hogy Jézus felment a mennybe. Így van a feltámadása után. És Jézus most nincs itt fizikailag, nincs itt fizikai testben a földön. De itt hagyott valakiket, akik, hát ez ő. Ő neki a teste, ő maga, hogy ő bennük él a Szent Szellem által. Úgyhogy figyeljetek, mi itt Szegeden Jézus vagyunk. Ő él bennünk, és mi az ő teste vagyunk. Mi itt a környezetünkben Krisztus teste vagyunk. És amit Jézus tett, az nem maradt abba a halála és feltámadása után, hogy felment a mennybe az atyához. Folytatódik. Ez a küldetés folytatódik. Hogy folytatódik? Most már szerte a világon, az ő testén keresztül. Mi az ő teste vagyunk itt a földön. Mi vagyunk azok, akik képviseljük őt. Három dimenzióban bemutatjuk őt. Mert az emberek most nem találkozhatnak személyesen fizikai testben Jézussal. Nem találkozhatnak az ő jóságával, nem? Az ő szeretetével. Nem találkozhatnak az ő életátformálásával fizikai testben. De találkoznak velünk. Mi vagyunk Krisztus teste. Azok vagyunk itt ezen a földön. Egy fontos dolog ebben, hogy Jézus, mikor itt volt a földön, másokért élt. Nem önmagáért jött el. Nem önmagáért élt. Nem Jézus másokért élt. Reményt adott másoknak. Gyógyított. Szabadított. Életek formálódtak. Szolgált másokat. Nagyon fontos. Könyörületességre indult a szíve másokért, és ez a könyörületesség cselekedetekre késztette őt. Másokért élt. Figyeltek, nagyon egyszerű a gyülekezet, miről szól. Miről szólt Jézus élete? Arról kell, hogy szóljon az ő családjának az élete is. Mit tett ő? Kikért élt? Másokért. Ez azt jelenti, hogy ez a mi küldetésünk. Hogy Isten missziójába, vagy küldetésébe legyünk ezen a világon, és másokért éljünk. Hogy Isten missziójának része legyünk, és hogy megengedjük azt, hogy Isten bevigyen bennünket más emberek életébe, a körülöttünk élőkébe. Ha megkérdezzük, hogy oké, de mi az én missziós mezőm? Hol van az én missziós mezőm? Akkor erre a válasz az, hogy a missziós meződ, és a missziós mezőm az én életem, a te életed, az életterem, ahol élünk, ez az elsődleges missziós mezőnk. Ezért vagyunk itt, mert Isten a megtört helyekre gyógyulást akar bevinni. A reménytelen sötét helyekbe világosságot és reményt. Szeretett kapcsolatot akar bevinni ott, ahol már nincsen több. És mi vagyunk az ő teste. Isten missziójába vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ez a közösség, SBSK, mi itt Szegeden a szegedi emberekért vagyunk itt. A szegedi emberekért. Tűnődöm, hogy ők tudják-e. Tűnődöm, hogy nyilvánvaló-e rajtunk a közösség, hogy mi őértük vagyunk. Mi nem egy ilyen belterjes társaság vagyunk, akik igyekeznek elhatárolódni a koszos, piszkos, problémákkal teli, megtört, bűnös, furcsán viselkedő emberektől, hanem az a küldetésünk, hogy közéjük megyünk. És a jó dolog az, hogy köztük vagyunk egész héten. Vasárnap reggel, amikor összejövünk, akkor ez olyan, mint a taktikai értekezlet. Tehát összejövünk, és összedugjuk a fejünket. És megerősítjük magunkat Isten jelenlétében, Isten szeretetében, Isten küldetésében. És aztán a gyülekezet szét. És az ott, igen, amint ott vagyunk. És olyan jó hallani, Paula, ahogy mesélte, hogy ahogy benne lesz egy házi csoportunk, ami agyőn lesz, és ez a Horváth Gabiékkal, és Paula is benne lesz abban a házi csoportban, és ő agyőről van, és agyőn vannak kapcsolata, ismerősei. Onnan jött ide Szeged, és azt mondja, hogy lehetséges, hogy Isten vissza akar vinni engem arra a helyre, ahol, hogy mondtad ezt? A kudarcaim helyére, a szégyeneim helyére. És azt mondtam, Isten nagyon sokszor ezt teszi. Vissza akar benne, átformál, megmos, tudod, és aztán visszaküld. És azt mondja, és ott lesz, és majd szeretne kapcsolatot létesíteni, a volt kapcsolataival barátkozni, egyszerűen csak szeretni őket Isten szeretetével, és aztán tudod, meg fogjuk látni Istennek a csodáit, amint felveszük ezt a Isten missziójában vagyok szemüveget. Azt a szemüveget, hogy a gyülekezet, Isten családja nem önmagáért van itt. Nem azért, hogy belterjes társaság legyen, hanem azért, mert Jézus másokért volt, és az ő szíve másokért volt, és ez azt jelenti, hogy a mi szívünk is másokért ég. Mert Isten szereti az embereket. És nem csak arról szól, hogy minket megmentett, és ránk árasztja az áldásait, és ott ülünk, úgymond hogy megmentett vagyok, hanem ennél sokkal többről. És egy dimenzióban jóval másabbról. Megmentett vagyok, aki benne van a mentő csapatban. Amint szeizmikus változások vannak a világban. Amint társadalmak megremegnek. Erről van szó. Soha világméretekben ilyen dolgok még nem történtek, mint az elmúlt akár 20-30 évben. Nem. Ahogy emberi életek megtörnek. Ahogy már az óvodások közt is sok megtört van. És sok összezavarodott szívű, és tekintetű, és elmélyű gyerekek. Nem beszélve a felnőttekről. Az egyetlen ok, amiért még valamilyen módon nyugalom van és békesség. Tudjátok mi? Az, hogy még alapvetően egy jó életszínvonalon élünk. Most a nyugati világról beszélünk, amiben beletartozunk mi is. Táplálkozunk háromszor, meleg van a lakásainkban. Úgyhogy alapvetően a szeizmikus változás érint bennünket, de még mindig valami módon, mivel nagyon jó életszínvonalon élünk, valamilyen módon igyekszünk menedzselni. És Isten azt mondja nekünk, hogy figyeljetek, SBSK, figyeljetek. Ez nem egy 10 napos terv, egy 40 napos terv, egy 2 hónapos terv, hanem ez egy ez irányba való növekedés, ahogy Jézus élt, és most ő bennünk él, ezért vagyunk mi is itt ezen a földön. Krisztusnak a teste vagyunk. És ahogy elérünk embereket ezzel a szeretettel és reménységgel, és Isten elér embereket, úgy igen, szeretnénk ezt látni egyre inkább ebben a közösségben. És egyre inkább mindenhol a városban. Abszolút. Azért, mert ez a küldetésünk. Isten missziójának a szemüvegét felvesszük. És telve van a környezetünk. Csak tedd ezt, tegyük ezt. Telve van a környezetünk megtört emberekkel. Megtört emberekkel. És tudod, Jézus minden alkalom, amikor megtört emberekkel találkozott, könyörületességre indult. És ez a könyörületesség tettekre sarkalta őt. Az ő atyával együtt. Gyógyítás, remény, érintés, szeretet. És azt hiszem, hogy erről ezért vagyunk itt, ezért. Mert Istent dicsőíteni, magasztalni fogjuk tudni a mennyben is. Azért, mert közösséget tudunk építeni, ott lesz a mennyben is. De most tömve vagyunk, egy romhalmaz van körülöttünk. És ez növekvő romhalmaz. És tudom, hogy Isten sokótokat az elmúlt hónapokban vagy évben mentett meg ebből. Üdvözlet a missziós csapatba. Mi egy missziós csapat vagyunk, egy küldetésen. Abszolút, egy missziós csapat a földrengések utáni időben. És földrengések alatt. Oké? Úgyhogy mi vagyunk Krisztus teste ezen a földön. Isten családja, Jézus mennyasszonya, és Krisztusnak a teste. Amen. 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 Úgyhogy veszük az úrvacsorát, és gyertek, ti, akik felétől előre vagytok, ha újonnan született hívő vagy, aki elfogadta Jézus, gyere és vedd az úrvacsorát, hogyha még veled ez nem történt meg, akkor csak érezd jól magad ott helyeden. Gyertek, vegyük az úrvacsorát, szenteljük meg az Urat a szívünkbe, vegyük ezt örömmel. Ez azt jelenti, hogy életünk van, életet kaptunk, életet nyertünk. érzi, úgyhogy amit a kezünkben tartunk, az úrvacsorának a részé vagy elemei, ezek emlékeztetnek bennünket. Ezek arra emlékeztetnek bennünket, hogy miért lehetünk mi Isten családja. Tudod, miért lehetünk mi Isten családja? Miért lehetek én része Isten családjának? És a kenyér az arra emlékeztet bennünket, hogy azért, mert valaki megtöretett, értem. Valaki megtöretett. Én megtört voltam, gyógyulásra volt szükségem, és valaki megtöretett, értem. Jézus. És most benne vagyok Isten családjába. És a végzetem örök öröm. A végzetem teljes gyógyulás. Minden tekintetben. A végzetem tehát helyreállás teljes mértékben. A végzetem szeretett közösség. Minden szinten. Isten családjába vagyok. Mi lett volna, ha Jézus nem jön el, vagy eljön, de nem megy végig, nem töretik meg a teste, nem öntetik ki a vére, akkor mind örökre, örökre, örökre megtörtek maradnánk. Gyógyulás nélkül, remény nélkül, fájdalommal, könnyel. Ez lenne a végső katasztrófa, végső tragédia. De nem, nem, ő eljött. Eljött is. Vegyük a kenyeret, és együk is. És adjunk hálát. Isten családja vagyunk, mert ő megtöretett értünk. Aztán a szőlőnek a leve. Jézus azt mondta, hogy felemelte a poharat, és azt mondta, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek a vére, amely bűnöknek a bocsánatára ontatik ki. Értetek, ontatik ki. Figyelj, van megbocsátás. Ugye te örök megbocsátás, teljes megbocsátás. Nem részleges, nem emberi. Van megbocsátás. Lehetséges az, hogy miután elszúrtam dolgokat, miután elkövettem dolgokat, lehetséges az, hogy a múltam tisztává lesz teljes mértékben. Lehetséges az, hogy annyira tisztává, hogy egy vadonatúj teremtés leszek, ahol a régiek elmúlnak és újjá lesz minden. Figyeljetek, minden embernek a szívében, az elmében ott vannak ezek a kérdések. Egy tizenévesnek és egy idős embernek nem feltétlen tudja megfogalmazni, és nem feltétlenül fogja megfogalmazni. De mindenki ezt keresi. Lehetséges ez? Lehetséges az, hogy egy új lappal induljak, egy vadonatúj lappal, emlékese legyen. Figyeljetek, az új szövetség vére ez ezt jelenti. Zsidók levél ezt bőven kifejti. Azt mondja, a bűneikről többé meg nem emlékszem. Ezt mondja Isten. Többé meg nem emlékszem, és ezt jelenti ezt. Többé meg nem. És amikor aztán én elkezdek megemlékezni a bűneimről a múltban, akkor kivel akasztom össze a bajszomat? Istennel, aki azt mondja, én meg nem emlékszem. Én nem emlékszem. Új ember vagy. Új ember vagy. Új ember vagy. Figyeljetek. A keresztényed, a Krisztus követőed dimenzióiba teljesen más, mint bármi más. Nem új viselkedés mintákról beszél, vagy viselkedésről. Viselkedj most már jobban, viselkedj most már jól. Egy új emberről beszél. És ezt őneki köszönhetjük. Ő tette ezt. Olvastuk is Efézusban. Új embert hozott létre. Ezek vagyunk mi Isten családjában, akik bíztunk Jézusba, úgyhogy vegyük, és bűneinkről többé meg nem emlékezik. Köszönjük. Oké, úgyhogy álljunk fel, és énekeljünk teli szívvel. Nem felejtjük el, amit Jézus tett értünk. Adjunk hálát neki. Imádjuk őt, dicsérjük őt. Tedd bele a szíved, a torkod, a hangod.
Megemlékezel, miért te mondod véredről, nem felejtem el, hogy miért szeretsz. Megemlékezel, összetörd.
Köszönjük neked, Jézus, a véredet. Köszönjük a halálodat. Köszönjük azt, amit nekünk megszereztél. Te vagy a legcsodálatosabb, Jézus. Amen. Isten áldjon bennünket, el vagyunk bocsátva.